Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim! Kedves testvérek, a 105. zsoltárunkat keressük ki, és ennek a zsoltárnak az első három versét énekelve folytassuk Isten tiszteletünket. A 105. zsoltárunk első három versét énekeljük, az első vers így kezdődik: adjatok hálát az Istennek. Hitvallásunk tanítására figyeljünk most. A heidelbergi KT 46. úrnapjának kérdéseit és feleleteit Nagy József presbiter testvérünk olvassa közöttünk. Ezek a kérdések és a rájuk adott feleletek az úri imádság magyarázatát adják nekünk.
Miért parancsolja Krisztus, hogy Istent így szólítsuk meg, mi atyánk? Azért, hogy mindjárt imádságunk elején felköltse bennünk azt a gyermeki félelmet és bizodalmat, amely a mi imádkozásunk alapja kell, hogy legyen, és hogy Isten Krisztus által atyánká lett, és amit tőle hittel kérünk, azt ő még sokkal inkább megadja nekünk, mint ahogy földi szüleink nem tagadnak meg tőlünk földi jókat. Miért teszed hozzá ezt, ki vagy a mennyekben? Azért, hogy Isten mennyei szent felségéről semmit ne gondoljunk, ami földi, és az ő minden hatóságától várjuk minden testi-lelki szükségünk kielégítését.
Isten igéjét olvasom a folytatásban a zsoltárok könyvéből. Bibliaolvasó kalauzunk a 100. zsoltárt ajánlja nekünk ezen a héten olvasásra. Hallgassátok tehát, hogyan szól a 100. zsoltár. Újjong az Úrnak, te egész föld! Szolgáljatok az Úrnak örömmel, menjetek eléje vigadozva. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten. Ő alkotott minket, az övéi vagyunk, az ő népe is legelőjének nyája vagyunk. Menjetek be kapuin hálaadással, udvaraiba dicséretekkel. Adjatok hálát neki, áldjátok nevét, mert jó az Úr, örökké megmaradt kegyelme és hűsége nemzedékről nemzedékre. Isten tegye áldottá számunkra az ő igéjét, hogy azt megértsük, és szívünkbe fogadva engedelmességgel válaszoljunk mindarra, amire ő ma tanít, buzdít, vagy int bennünket. Gyertek testvérek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. A te szent színed előtt állunk, mennyei édesatyánk, aki nagyobb vagy nálunknál, aki szent és igaz vagy, aki előtt mindazok a legyőzhetetlen akadályok, amelyek előttünk tornyosulnak, semmik. Azért jöttünk és jövünk a te szent színed elé, hogy a te segítségedet kérjük. A segítségedet kérjük arra nézve, hogy megértsünk valamit ez életből, ami igazán fontos. Olyan sok minden körül forognak a mi gondolataink és a mi egész életünk, de nem biztos, hogy a legfontosabb dolgokról gondolkozunk, elmélkedünk, és nem biztos, hogy a legfontosabb dolgokért fáradozunk. Hadd kérjünk téged most arra, hogy emlékeztess bennünket, egyen-egyenként mindannyiunkat arra, ami igazán fontos. Hiszen te vagy az, aki túllátsz mindenen, aki nem csak a mát látod, hanem látod a holnapot és bírod az örökké valóságot is. És ha valakitől, akkor egyedül tőled tudhatjuk meg azt, hogy mi az, ami fontos, amiért érdemes élni, amiért érdemes odaáldozni magunkat. Kérünk, légy nekünk segítségül, és taníts, emlékeztes, incsél, fedjél bennünket, ahogyan erre nekünk szükségünk van ebben az órában, és abban az élethelyzetben, amiből most ide érkeztünk. Kérünk téged arra, hogy engedd, hogy reát tekintsünk föl gyászunkból, szomorúságunkból, veszteségünkből, és te benned találjon vigasztalódást a mi szívünk, hiszen te nagyobb vagy a halálnál. Engedd, hogy betegségeinkből is reát tudjunk tekinteni, hiszen te nagyobb vagy a betegségeknél. Engedd, hogy minden reménytelenségünkből te reát tudjunk tekinteni, és tőled nyert reménységgel, vigasztalással és erővel indulhassunk innen majd útnak. Kérünk téged, mi gyarló és nyomorult emberek, hogy hallgass meg bennünket, nem önmagunkért, nem azért, mert nyomorultak vagyunk, hanem a te fiadért, Jézus Krisztusért, akiben bizonyságát adtad annak, hogy szeretsz bennünket. Ő érette kérünk, és ő általa kérünk téged, mennyei édesatyánk, hallgass meg bennünket. Amen. A 162. dicséretünket énekeljük most, a 162. dicséretünknek az első 4 versét, az igehirdetés hallgatására készülve, ím bejöttünk nagy örömben. Nagy örömben, felséges Isten, ad ezent így meg gyülekezetében, a te templomodban, felséges Atya Isten, itt megállunk. Te előtted, Isten igéjét a 100. Zsoltárból olvasom újra, mivel rövid ez a Zsoltár, az egész Zsoltárt felolvasom. Hallgassuk újra csak figyelemmel. Újjongj az Úrnak, te egész föld! Szolgáljatok az Úrnak örömmel, menjetek eléje vigadozva, tudjátok meg, hogy az Úr az Isten. Ő alkotott minket, az övéi vagyunk, az ő népe és legelőjének nyája vagyunk. Menjetek be kapuin hálaadással, udvaraiba dicséretekkel, adjatok hálát neki, áldjátok nevét, mert jó az Úr, örökké megmaradt kegyelme és hűsége nemzedékről nemzedékre. Kedves testvérek, amikor valami rövid szakaszt olvasunk a Bibliából, legyen az például a 100. Zsoltár, akkor talán abba a kísértésbe esünk rögtön, hogy amit itt olvasunk, az nem lehet annyira fontos, mert a fontos dolgok mindig egy kicsit hosszadalmasabbak, azokat jól körül szoktuk járni, azon sokat töprengünk, sokat gondolkozunk, és egy Zsoltár ilyen rövid, abban biztos nincsenek olyan nagyon fontos dolgok. Még megmerem kockáztatni azt, hogy a bibliás hívők előtt is, akik ezt a 100. Zsoltárt elolvassák, kicsit ilyen tingli-tangli Zsoltárnak tűnhet ez, amiben hát vannak szép dolgok, örvendezünk, újjongjunk, de hát olyan nagyon nagy dolgok talán még sincsenek ebben a Zsoltárban. Ne engedjünk azonban ennek a kísértésnek, ennek a gondolatnak még csak véletlenül sem, mert nincs annál nagyobb veszedelem, amikor az ember azt képzeli, hogy Isten kijelentésében vannak lényegesebb, meg lényegtelenebb dolgok. Mondhatom úgy is, hogy nagyon veszedelmes gondolkozásmód az, amikor Isten igéjét úgy kezdjük forgatni, hogy vannak abban megszívlelendő dolgok, meg vannak olyan kis töltelék dolgok is, amik azért annyira nem fontosak. Azt gondolom, hogy mindannyiunk életét, akik a Bibliát olvassuk, időnként megkísérti ez a gondolat, hogy különbséget tegyünk abban, amit Isten nekünk adott. Testvérek, a Bibliában nincsenek jól kijelentett és nem jól kijelentett dolgok. A Bibliáról valljuk, hogy annak betűi mögött Isten áll, Istenről pedig valljuk azt, hogy nála nincsenek jelentéktelen dolgok. Istené minden fontos, egyformán fontos. Ezt mi nem nagyon tudjuk fölfogni, de Isten pontosan azért Isten, mert nem olyan, mint mi. Mi mindig súlyozzuk a dolgokat az életünkbe, vannak, amiket fontosnak tartunk, és vannak, amiket kevésbé fontosnak tartunk. Vannak dolgok, amelyeknek nagy jelentőséget adunk, és vannak dolgok, amik számunkra jelentéktelenek. Na, Isten azért Isten, mert ő nem ilyen. Istennél nem létezik ez a kategória, hogy jelentéktelenség. Isten minőségileg mindig ugyanazt adta, adja és fogja adni. Azt jelenti ki magáról, hogy ő nem változik. Ő örökké valóságban lakik, ő maga az örökké valóság, és ez azt jelenti, hogy benne nincsen minőségi ingadozás és minőségbeli változás sem. Ha tehát egy ilyen Isten áll a Biblia betűi mögött, akkor tudomásul kell vennünk, és el kell fogadnunk, hogy a Bibliának minden szava súlyos jelentőséggel bír. És egyetlen egy betűjére sem mondhatjuk a Bibliának azt, hogy hát ez nem annyira fontos. Azt mondhatjuk, hogy én ezt nem érzem annyira fontosnak, csak abban a hibában ne essünk, hogy a Szentíráshoz ebből a szempontból közelítünk, hogy nekem abból mi a fontos. Mert a Bibliában nem az a fontos, amit én fontosnak tartok, hanem a Biblia az, amit Isten fontosnak tart, hogy én tudjam. És ez óriási különbség, testvérek. Ez óriási különbség, hogy én mit tartok fontosnak, meg Isten mit tart fontosnak. A Szentírásban Isten kijelenti mindazt számunkra, amiket fontos nekünk tudnunk. És az a kísértés vesz erőt rajtunk, például itt a 100. Zsoltár olvasgatása közben, akik már olvasták, vagy akik fogjuk olvasni ezen a héten újra meg újra, hogy hát ezek nem annyira fontos dolgok, akkor ezt messzire, messzire tagadjuk meg, és inkább fáradozzunk azon, hogy megértsük azt a fontos dolgot, amiről ebben a Zsoltárban Isten nekünk beszélni akar. Amit a szívünkre akar Isten helyezni. Talán föltűnt a testvéreknek az, hogy ez a Zsoltár egyfajta párbeszéd. Nem úgy vannak szerkesztve a versek, de ez se csapjon be bennünket, mert Isten a Szentírás nem úgy jelentette ki, hogy most jön az első vers, a második vers, meg a harmadik vers. A Biblia szövege folyamatos. A versbeosztást mi csináltuk emberek, hogy el tudjunk benne jobban igazodni. De nem mindenhol jól osztották be a mi eleink a Biblia verseit, és ez ebben a Zsoltárban is megfigyelhető. Mert van ebben a Zsoltárban egy párbeszéd, két fél beszél ebben a Zsoltárban egymáshoz. Az egyik fél beszél az első, második és a harmadik vers első mondatában. Egyfajta felszólításokat olvasunk itt. Aztán érkezik erre egy válasz, amit elmondanak a válaszolók, és aztán újra az első megszólaló fél kezd beszélni, szól azokhoz, akiket eredetileg is megszólított. Némelyek szerint ezt a Zsoltárt a zsidó hagyományokban a templomhoz érkező papok, illetve az ott lévő papok és az oda érkező zarándokok folytatták le. Volt az ószövetségi életnek, Isten tiszteletnek egy szép liturgiája, és a zarándoklatok olyan dolgok voltak az ószövetségben, amelyeknek megvolt a maga rendje. A zarándoklat nem csak úgy azt jelentette, hogy odaérünk a templomhoz, elvégezzük az áldozatot, azt hazamegyünk. A zarándoklat elkezdődött otthon azzal, hogy zsoltár éneklése, beszélgetéssel készültek az Istennel való találkozásra. És ennek a találkozásnak, az Istenhez vezető útnak voltak olyan szakaszai, olyan pontjai, ahol különös liturgiai elemek kerültek az előtérbe, kötött szövegek. Némely magyarázók úgy gondolják, talán egyáltalán nem helytelenül, hogy ez a Zsoltár a templomba való belépés, a templom térre való belépés előtt zajlott, és ennek az énekes formája ott történt meg, amikor a zarándokok megérkeztek a templom kapuhoz, és ott fogadták őket a papok. És ahogy megérkezett egy zarándok csoport, megszólították őket, a zarándok csoport válaszolt erre a megszólításra, és aztán a papok azt mondták, szabad. Szabad tovább lépni az Úrral való bensőséges közösségbe. Testvérek, már maga ez a tény is arra tanít bennünket, hogy az Isten tisztelet, ami életünkben nem szabad, hogy lecsupaszodjon annyira, hogy ide jövök, aztán majd lesz, ami lesz. Az igaz Isten tisztelet, ha szabad így mondanom, az Úrnapjának az ünneplése is, az valahol el kell, hogy kezdődjön otthon. Arra valahogyan el kell készülnünk szép rendben, és annak meg kell, hogy legyenek a maga elemei. Jó dolog az, ha valaki úgy tudja elkezdeni a napját egy vasárnapon, mielőtt a templomba jönne, hogy hálát ad Istennek, és kéri Istennek az áldását arra, hogy ma oda megyek a te színed elé, taníts engem. Jó dolog, ha Isten elé tudjuk tárni a szívünket, a bűneinket, amelyek akadályai annak, hogy Isten üzenete eljusson hozzánk. Jó dolog, ha el tudjuk mondani Istennek a kéréseinket. Mert akkor megtapasztalhatjuk azt, hogy Isten tud is nekünk válaszolni. Én úgy érzem, hogy a mai ember, és különösen a városi ember, az csak úgy beesik a templomba. Csak úgy beesünk a templomba. Mindig elkésünk, ez is mutatja, hogy annyira nem tartjuk ezt fontosnak, hogy időbe itt legyünk, és ne tessék haragudni, ha azt feltételezem, hogy ha már elkésünk, az azt jelenti, hogy már otthon is késésbe voltunk, de valószínűleg nem azért, mert az Úrral sokat beszélgettünk reggel, hanem azért, mert hosszan aludtunk. Tehát beesünk, és aztán itt történik valami, aztán meg hazamegyünk, és próbálunk belőle élni. Azok a zsidó zarándokok, akik előttünk jártak, sok minden tekintetben az Isten tiszteletben is, valami jó példát adnak nekünk. Ők a szívükben és a lelkükben a hosszú út alatt igyekeztek Isten dolgaira még jobban ráhangolódni, és ez az egyik titka volt annak, hogy ők áldást nyerjenek az Istennel való találkozásban. És arra kérlek én is benneteket, hogy készüljetek az Isten tiszteletre. És ha megérkeztek, folytassátok ezt a készülést itt a templomba. Az Istennel való találkozásnak akkor van áldása, hogyha mi erre a magunk lehető legalázatosabb és legfigyelkészülni. Akkor bejövünk, aztán megint idegesek vagyunk rajta, hogy majd mindenki itt áll, ül, énekelnek, énekem meg most kell a sorokba bemenni. Ennél már csak egy rosszabb van, hogyha ez nem is idegesít bennünket. Ha már annyira ével oda történik, hogy rögtön valami érdekes dolgot hallanak, egy fölszólítás hangzik itt el, az Úrnak örömmel szólítás. Azt gondolom, hogy akik nem olvassák figyelmesen ezt a Zsoltárt, azok mindjárt arról kezdenek gondolkozni, hogy újongani kell, örömködni kell a templomban. Sokszor hallottam már előre magyarázatokat, hogy hát ezért kell a templomba vidám alkalmakat szervezni, mert a századik Zsoltár is azt mondja, hogy örülni, vigadozni kell a templomba. Nosza, ide a zenegépeket, ide az énekeseket, táncolni is szabad, vannak ilyen gyülekezetek, ahol szabad táncolni is, örvendezni kell a templomban. Azonban úgy érzem, hogy a Zsoltár szövege és a tartalma most leginkább azt teszi számunkra hangsúlyossá, hogy a templomhoz érkező zarándokokat valami olyasmire emlékeztetik a papok, amit nem szabad most se elfelejteniük. Mert ebben a rövidke 2,5 versben 3-szor szerepel az Úr neve. Az Úr neve. Magyarán arra emlékezteti a papság a Zsoltár által az odaérkezőket, hogy itt az Isten házához érkeztetek. És az Isten házában Isten áll a középpontban. Az Úr az, aki miatt ide jöttetek, és mi ezt a szívetekre helyezzük. Újongtok most, azért, mert ide értetek. Minden megérkezésnek, amit sikeresen teljesítünk, van egy öröme. Nem csak elindulni öröm, hanem, ahogy a mi szép mondásunk mondja, mindenütt jó, de legjobb otthon. Az ember nagyon tud örülni, mikor hazaérkezik. Remélem, hogy szoktunk még örülni, amikor hazaérkezünk. Ha nem, az is egy tünet. Az baj, ha nem örülünk. Baj, ha nem tudunk örülni a feleségünknek, a férjünknek, a gyermekünknek, az otthonunknak. Jó, kezdjünk el ezen gondolkozni. Mert egy földi mondás ez, de nagy igazságot fejez ki. Hát ezek a zarándokok is boldogok voltak. Végre itt vagyunk. Sokan jöttek több száz kilométerről gyalog. Hogy ne örültek volna? De mielőtt ez az örömük, hogy mi ide érkeztünk, itt Hamvában el is halna, azt mondja a papság az odaérkezőknek, hogy miért is jöttetek ti ide? Hát az Úrért jöttetek ide. Ezért a ti örömötök legyen az Úr előtt való öröm. Hát az Úr itt van. Ez azt jelenti, hogy jó helyre jöttetek, akik az Urat keresitek. Az Úr itt van. És akik az Úrra vágyakoztatok, jó helyen vagytok. Szolgáljátok őt, amikor ide jöttök. Újongjatok ő előtte, és tudjátok meg, hogy ez az Úr, akihez ti jöttetek, ez az Isten. Ez az Isten. Hát összejövünk ide az Úr házába mi is, testvérek, alkalomról alkalomra, de nagy kérdés mindig az, hogy minek jövünk, és kihez jövünk mi itt a templomba. Nagyon tévedünk, amikor úgy érkezünk ide a templomba, hogy hát milyen jó, hogy én ezt tudtam teljesíteni, hogy ide eljöttem. És akkor sokszor itt ki is fújjuk a levegőt magunkból, hogy én már itt vagyok a templomba, én már célba érkeztem. Nagyon sokan úgy jövünk ide a templomba talán, hogy nem tudunk elszakadni az életünk problémáitól. Sokszor ez is visz bennünket, és ez is motivál bennünket arra, hogy a templomba menjünk, hogy problémáink vannak. De a templom, ahogyan megint csak szépen fejezi ki a mi magyar nyelvünk, az Isten háza. És aki a templomba jön, testvérek, az az Istenhez jön. És ez nagyon fontos dolog, amire a papokkal együtt kell, hogy emlékeztesselek benneteket én is, hogy amikor ide jöttök, nem hozzám jöttök, nem a presbitériumhoz jöttök, nem a gyülekezethez jöttök, hanem mi mindannyian, én is veletek együtt jövünk az Úrhoz. Az Úrházába az Úrhoz. Nem attól speciális ez az idő, hogy mi itt összejövünk Békásmegyerről, Csillaghegyről, Óbudáról, Pomázról, vagy akárhonnan, bocsánat, ha valakit kihagytam volna a felsorolásból. Nem ettől speciális dolog az Isten tisztelet, hanem attól, hogy az Úrhoz jövünk össze. Hogy az kell, hogy mozgasson bennünket, hogy mi Istennel akarunk találkozni. És erre biztatlak benneteket én is a papokkal együtt, hogy újongjunk az Úrnak, hogy milyen jó, hogy van egy olyan háza Istennek itt Békásmegyeren, ahova eljöhetek azért, hogy találkozzak az Úrral, aki megszólít engem az ige által, akit megszólítatok az imádságomba. Milyen jó, hogy van egy óra, amit ezzel tölthetek el, hogy odaadom magam Istennek. Örvendjetek, újongjatok az Úrnak, és tudjátok meg, hogy az Úr az Isten. Azt mondják el itt a papok, és azt erősítik meg a zarándokokban, hogy nagyon jó helyen vagytok. Nem mindenki járt akkor sem a zsidók közül a templomba. Ha valaki elolvassa az Ószövetséget, akkor meg fogja látni, hogy a zsidó nép hányszor meg hányszor esett kísértésbe és bűnbe is azzal, hogy nem Istent imádták. Olvasunk arról, hogy voltak áldozó halmok az országba. Imádtak szent fákat. Olykor imádtak idegen isteneket, amelyeket importáltak a környező népektől. Azt mondja itt a papság az odaérkező zarándokoknak, hogy az Úr az Isten. Jó tettétek, hogy ide jöttetek. Nem tévedtetek. Ti az igazihoz jöttetek. Azok, akik nem jönnek ide, azok, akik mást imádnak, azok is imádnak valamit. Lehet, hogy Istennek is nevezik, csak egy komoly probléma van, hogy azok nem Isten. Az ott egyik se Isten. Az ott valami, amit ők alkottak maguknak, amiben magukat fejezik ki, amiben önmagukat istenítik meg. Isten csak egy van, és ő pedig itt található meg. Hadd bátorítsalak és vigasztaljalak is benneteket, hogy a legjobb döntést mindig azok hozzák, akik az Úr Istenhez járulnak. Mert ő az Isten, ma is. Nem az ember az Isten, nem azok az Istenek, amikbe az emberek a reménységüket vetik, hanem az Úr a mi Istenünk. Az Úr a mi Istenünk. És ha őt Isten házában keressük, akkor biztos, hogy nem járunk rossz helyen. Ez nem kieső idő, amit itt töltünk. Hiszen Istennel találkozunk. Azzal, aki Úr. Azzal a valós személlyel lehet itt találkoznunk, akivel érdemes találkozni. És akivel való találkozásról könnyedén lemondunk, akkor óriási tévedünk. Lehet mást választani. Lehet ma is mást imádni. Lehet ma is mást keresni. De azt kell, hogy mondjuk, tudjuk, hogy a mai világban ez egyre kevésbé elfogadható, mégis hadd mondjuk, hogy mindenki téved, aki a maga reménységét valami másba veti, és nem az Úrba veti. És mindenki téved, aki más alapokra építkezik, és nem Istenre építkezik. Tévedésbe vannak azok az emberek. Szeretjük őket, de egyúttal sajnáljuk is őket. Mert egyszer ki fog derülni az, amiről itt most prédikálok, hogy mégiscsak az Úr az Isten. És mindenki csalódni fog, aki nem ráépítette föl az életét. És mindenki csalódni fog, aki önmagát gondolta Istennek, aki valami mástól várta a boldogulását. Azt mondják a papok az odaérkező zsidó zarándokoknak, hogy újongjatok ezelőtt az Úr előtt. És tudjátok meg, hogy az Úr az Isten. Most tehát az első felszólítás hangzik el a zarándokok felé, és oda terelik a lényegre az ő figyelmüket a papok. Azt gondolhatnánk, hogy erre nincs mit válaszolni, de van. Hiszen úgy olvassuk, hogy megszólalnak a zarándokok is. Azt mondják erre. Ő alkotott minket, az övéi vagyunk, az ő népe és legelőjének nyája vagyunk. Olyasmi dolog ez, testvérek, mint hogyha valami jelszavat mondanának itt el ezek a zarándokok. Valami olyasmit, ami szükséges ahhoz, hogy azokon a kapukon, amelyekről majd a harmadik rész szól, bemehessenek. Megállítják őket a papok, és azt mondják, itt az úrháza van. Az Úrért kell idejönni. És erre ezt mondják. Ő alkotott minket, az övéi vagyunk, az ő népe és legelőjének nyája vagyunk. Testvérek, szép vallomás ez, ami itt elhangzik, de nagyon nagy mélysége van, és nem biztos, hogy első olvasatra ezt értjük. Azt mondják, az ő alkotása vagyunk, az övéi vagyunk. És talán arra gondolunk, hogy azt vallják meg itt ezek az zarándokok, hogy Isten teremtett bennünket. Hát ez igaz is, hogy egyfelől ezt vallják meg, hogy Isten teremtményei vagyunk. De ezt sokan megvallják, akik végül mégse mehetnek be a kapukon. Itt valami többről van szó, mint arról, hogy elismerjük, hogy Isten a teremtő. És ezt a mondat második fele magyarázza meg nekünk. Ugyanis azt mondják, az ő népe és legelőjének nyája vagyunk. És ezzel leszűkítik ezt a kört a teremtésről. Mert Isten megteremtette ezt a földet és rajta bennünket, embereket, testvérek, de a Szentírásban, a kijelentésben egyértelművé teszi számunkra azt, hogy nem mindenki az ő népe, és nem mindenki az ő legelőjének a nyája. A Biblia az embereket és az emberiséget alapvetően két csoportba különíti el. Vannak olyan emberek, akik istenéi, és vannak olyanok, akik istentelenül vagy Isten nélkül élnek ebben a világban. Azt mondja a Biblia, hogy mi mindannyian Isten nélküliként jövünk erre a világra. Akkor hogyan lehetünk Isten népévé? Na, itt van annak az első tételnek az érdekessége és a mélysége. Ő alkotott minket, az övéi vagyunk. Az alkotás az a teremtést jelenti, testvérek. Isten mindazokat, akiket népévé tesz, úgy teszi az ő népévé, hogy újjászüli őket. Újjá teremti őket. Nagy titok ez. Jézus korában még egy zsidó rabbi sem értette ezt teljes egészébe, és Jézus korholta is őt azért, hogy te Izrael tanítója vagy, és nem tudod, hogy mit jelent az Isten újjáteremtése. Azt mondta Jézus, hogy szükséges az embernek újjászületnie, hogy az Isten népévé legyen, hogy Isten gyermekévé legyen. És azt kérdezte ez a zsidó rabbi Jézust, hogy hogy születhetnék én újonnan, meglett ember vagyok. Nem tudom újra kezdeni az életemet. Jézus azt mondja neki, hogy Isten szül bennünket újonnan. Neki van hatalma arra, hogy újonnan szüljön bennünket, amit eleink így foglaltak, aztán később nagyon egyszerűen össze a Biblia alapján, hogy Isten az ő igéje és szent lelke által végzi el ezt a csodát, hogy az embert újonnan szüli. Nem testileg szül bennünket újonnan, hanem a mi lelkünkben szül bennünket újonnan. Hogy mi, akik Isten nélkül, köszönjük szépen, jól megvagyunk. Hogy mi, akik úgy gondoljuk, hogy az Isten maximum olyan, mint a vitamin tabletta, hogyha rosszul vagyok, akkor elkezdem enni, de alapvetően azért nincs rá szükségem. Isten úgy hoz ki bennünket ebből az állapotból, hogy újonnan szül bennünket. És amikor újonnan szül bennünket, akkor mi elkezdjük Istent annak látni, aki. És az újonnan szülés csodája az, hogy elkezdjük magunkat is annak látni, akik igazából vagyunk. Mert amíg Isten nélküliek vagyunk, addig azt gondoljuk, hogy mi vagyunk az Isten. Aztán, amikor Isten újonnan szül bennünk, akkor tudjuk, hogy ő az Isten. Én meg nem vagyok az. Nos, testvérek, azt mondják itt a papok, hogy az Úrhoz jöttetek, járuljatok az Úrhoz. És mit válaszolnak ezek az odaérkező zarándokok? Mi tudjuk, hogy ő alkotott minket, ő szült újonnan bennünket, és az övéi vagyunk. Ő hozzá jöttünk, az atyánkhoz jöttünk, a teremtőhöz jöttünk, aki újonnan szülte a mi szívünket. Az ő népe és az ő legelőjének nyája vagyunk. Az ő megváltottai vagyunk, az ő tulajdona vagyunk. Így jövünk ő eléje. Ez nagyon fontos volt, mert az Ószövetségben is megkísértette az Isten félő embereket, azt testvérek, hogy hát Isten elé azért úgy oda tudunk menni. Ha egy kicsit igazítunk a nyakkendőnkön, ha egy kicsit ügyelünk arra, hogy a zarándoklat alatt szépen viselkedjünk, jól énekeljük a zsoltárokat, ügyesen meneteljünk, az ószövetségi ember is abba a kísértésbe esett, hogy hát akkor csak meg tudok felelni az Istennek. Akkor csak tudok valami olyasmit produkálni, hogy az Isten ezt méltassa valamire. De amikor odaérnek a templom kapujába, akkor a vallomásukkal meg kell erősíteniük azt, hogy nem a magunk méltósága miatt merünk erre a helyre belépni, hanem azért, amit az Isten tett velünk. Mert úgy lettünk az ő népévé, akik egykor nem az ő népe voltunk, hogy ő újjá teremtett bennünket. Egykor úgy gondoltuk, hogy mi a magunké vagyunk, most meg tudjuk, hogy a megváltás miatt az övéi vagyunk. Ő váltott meg bennünket magának, az ő legelőjének a nyája vagyunk. Testvérek, nincs abban semmi nagy érdemünk, hogy mi Isten elé jövünk, és ha meg is kísért bennünket az, hogy kicsit jobbak vagyunk, mint mások, akkor jusson eszünkbe ennek a zsoltárnak a tanítása, hogy Isten elé csak úgy léphetünk, hogyha az ő népe vagyunk. Ha tudjuk és elismerjük az ő hatalmát, ha tudjuk azt, hogy nem a magamé, hanem mindenestől az én hűséges megváltómnak a tulajdona vagyok. De egy nagyon fontos dolog, ami itt elhangzik, egy kollektív vallomás, mégis személyes vallomássá kell, hogy ez legyen. Miért? Mert miután elhangzik ez a vallomás, azután hogy folytatódik? A papok azt mondják, menjetek be kapuin hálaadással, udvaraiba dicséretekkel. Adjatok hálát neki, áldjátok nevét, mert jó az Úr, örökké megmaradt kegyelme és hűsége nemzedékről nemzedékre. Azt mondják a papok, hogy ti így jöttetek ide, hogy elismeritek Istent, és az életetekben látjátok az ő hatalmas munkáját, hogy olyan dolgot tett veletek, amire ti magatoktól képtelenek vagytok, akkor azt mondják a papok ott a kapun, hogy menjetek be ezen a kapun. Akkor beléphettek ezen a kapun. Testvérek, fizikailag mindenki beléphet a templomba. Olykor megkérdezik tőlem emberek, hogy beszabad-e nekik ide jönniük. Miért ne volna szabad? Nem baj, hogy én katolikus vagyok, meg ateista vagyok, mert persze, hogy szabad. De az Istennel való találkozásba oda nem tud belépni mindenki. Lehet, hogy fizikailag ideértünk, lehet, hogy ez már sokszor megtörtént velünk, de az Isten előtti, az Istennel szoros kapcsolatba oda nem mehet be akárki. Oda azok mehetnek be, akik tudják, akik vallják, hogy én Isten alkotása vagyok, ő szült újonnan benne engem. Akik tudják Istenről azt, hogy ő kicsoda, és elismerik ezt, és akik tudják magukról is azt, hogy én ki vagyok, hogy én méltatlan vagyok. Azok előtt megnyílik az Isten országának a kapuja. Azok mehetnek, és Istennel találkozhatnak, sőt, azoknak be is kell menniük az Istennel való közösségre. Nem is akárhogyan, azt mondják a papok, menjetek be hálaadással. Mert Isten ezt tette veletek, hát adjatok neki hálát. És tudjátok meg, hogy ő jó, akinek az a kegyelmessége, amit rajtatok gyakorolt, örökre megmarad. Sőt, azt mondják a papok, hűsége nemzedékről nemzedékre megmarad. Mennyire igaz volt, amit ott egykor mondtak ezek a papok. Testvérek, a jeruzsálemi templom Krisztus után 70-ben leromboltatott, az Ószövetségnek ez a fajta Isten tisztelete véget ért. De a Zsoltárt ma is olvassuk, és hirdetjük 2000 év elteltével, hogy az Úr hűsége megmarad nemzedékről nemzedékre. Azt nem mi csináljuk. Nehogy azt gondolják a testvérek, hogy a vallást mi csináljuk, emberek. Az Isten hűségének az eredménye, hogy mi itt vagyunk. És ugyan leromboltatott a templom, Isten nem változott. Prédikáltatta minden időben az ő igéjét, és nemzedékről nemzedékre hirdetjük Isten igéjét. Van, amikor ennek kevesebb résztvevője és hallgatója van. És vannak olyan pillanatok, amikor sokan járulnak oda Istenhez. Sokan keresik az ő orcáját. De ezt mi csináljuk? Az egyházi a dicsőség? A lelkészeké a dicsőség? Nem, testvérek. Istené a dicsőség, aki újra és újra újjászül és teremt, aki újra és újra gazdagítja az ő népét, gyermekeket hív el, akik egykor nem voltak az ő gyermekei. Hogyan teszi ezt? Ígéje és szent lelke által. Ígéje és szent lelke által. Ezért nevezzük a mi közösségünkben az Isten tisztelet legfontosabb elemét ige hirdetésnek. Mert itt van az Isten műhelye, ahol születés zajlik. Plántálás és születés. Nemzedékről nemzedékre. És amíg az egyház hirdeti Isten igéjét, és lássuk be, hirdettetett az Isten igéje, ennek a jele, hogy itt vagyunk, addig Isten hűségében gyönyörködhetünk. Abban, hogy valóban ő az Úr, abban, hogy nincsen más Isten rajta kívül. Azok mehetnek be az Isten közösségébe. Azok mehetnek majd be az Isten országába, annak kapuin, akik vallják magukról azt, hogy az ő népe vagyunk, az ő nyájának tagja vagyok, akiket ő megvett, akiket ő újonnan szült. Csodálatos ez a zsoltár, emlékeztet bennünket a helyes Isten tiszteletre, emlékeztet bennünket arra, hogy miként juthatunk Istenhez egyre közelebb, és miképpen lehetünk az ő áldásainak egyre mélyebben a részesei. Megérkeztünk, nem mindegy, hogyan érkezünk, itt vagyunk, nem mindegy, hogyan vagyunk itt. Ha beszeretnénk lépni az Istennel való mélyebb közösségbe, akkor ennek egy útja van. És mi ezért könyörgünk és imádkozunk, hogy az Úr szüljön bennünket újonnan, és akiket újonnan szült, tudjuk őt ezért áldani, tudjunk neki ezért hálát adni, és az ő hűségét és örökké tartó kegyelmét és szeretetét prédikálni egy életen keresztül. Hívlak, bátorítalak erre benneteket, és most még egyszer elolvasom ezt a zsoltárt az ige hirdetés végén, és talán még jobban fogjuk érteni. Újjongj az Úrnak, te egész föld! Szolgáljatok az Úrnak örömmel! Menjetek eléje vígadozva! Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten! Ő alkotott minket, az övéi vagyunk, az ő népe és legelőjének nyája vagyunk. Menjetek be kapuin hálaadással, udvaraiba dicséretekkel. Adjatok hálát neki, áldjátok nevét, mert jó az Úr, örökké megmaradt kegyelme, és hűsége nemzedékről nemzedékre. Amen. Gyertek testvérek, most fennállva a 475. dicséretünket énekeljük mindhárom versével, mielőtt elcsendesednénk. A 475. dicséretünket énekeljük, imádkozzatok és buzgón kérjetek. Elfoglalva helyünket imádkozzunk. Bocsáss meg nekünk, Úrunk, azt, hogy olyan sokszor nem helyesen készülünk és indulunk a veled való találkozásra, és talán olyan sok alkalmat töltöttünk már itt, amikor önmagunkért jöttünk, hogy előtted megmutassuk, hogy mi azért vagyunk valakik, hogy kipipáljunk valamit, amiben reménységünk van. Bocsáss meg nekünk, hogy csak azért jöttünk te hozzád, mert szükségeink voltak, és úgy gondoltuk, ha már semmi nem segít, akkor talán még tőled várhatunk valamit. Köszönjük, hogy ezen a héten, ebben a Zsoltárban is emlékeztetsz bennünket arra, hogy te az Úr vagy, az egyetlen Isten, akinek hatalma van teremteni, számon kérni és ítélni, és tanítasz bennünket arra, hogy így jöjjünk te hozzád. Ha így állunk meg te előtted, akkor nem fogunk csalódni. Köszönjük te neked azt, hogyha már ismerhetünk téged, úgyis, mint aki újjá teremtettél bennünket. És tudjuk, ebben nekünk semmi részünk nem volt. Te voltál az, aki újra és újra kerestél bennünket, és aki végül elvégezted azt a csodát, hogy mi, akik egykor nem szerettünk és nem kerestünk téged, mégis neked adtuk az életünket, és rád építjük a jelenünket és a jövőnket is. Hálásan magasztalunk téged ezért, ezért az igaz szeretetért, amellyel megmentettél bennünket a haláltól és a kárhozattól. Bűnbocsánatot és örök életet adtál nekünk. Dicsőítünk téged, mint gyermekeid, mint legelődnek nyája, egyedül téged. Hadd kérjünk, hogy végezd ezt a te munkádat tovább, közöttünk is és általunk is. Hívjál magadhoz, teremts újjá olyanokat, akik még nem a tieid itt közöttünk. Eleveníts meg bennünket, hozd ki bennünket bálványimádásunkból, önmagunk körül való forgásunkból. Egyedül te vagy az, aki ezt hatalommal megteheted. És köszönjük, hogy nem csak ebben a földi életben hozod meg ezt a változást, hanem megnyitod előttünk a menny kapuját is. Köszönjük, hogy akiket megváltottál, azok mehetünk, és jöhetünk te hozzád. Nem csak életünkben, hanem hozzád érkezünk meg halálunk által is. Magasztalunk azért a jóért, amit elkészítettél nekünk a te országodban, a személyre szabott helyekért. Köszönjük te neked, hogy annak a közelségnek, aminek olyan sok áldását, erejét, vigasztalását megtapasztaljuk itt az életben, kiteljesedve fogjuk átélni ott a mennyben. Köszönjük, hogy így van értelme, és van célja a mi életünknek. Kérünk, hogy vezessél minél többünket erre az értelemre és erre a célra. Segíts, hogy reát tudjunk nézni, és most is, amikor elcsendesedünk személyes könyörgésünkben, taníts bennünket arra, hogy itt ezen a helyen, amely a te házad, tudjunk veled beszélgetni. Taníts bennünket imádkozni. Amen.